A délelőtt folyamán több mindenkivel foglalkoztunk, akik Jézust a keresztre vitték, taszították bűneikkel, vétkeikkel. Szó volt a nép vallási vezetőiről, a tömegről, Pilátusról és a katonákról, akik elkövettek bűnöket, vétkeket, és ezáltal oda sodolták Jézust a keresztre. Most egyetlen egy emberrel foglalkozzunk ezen a mai este, aki ezt a csodálatos hitvallást ki tudja mondani ott a gúnyolódó tömegben, hogy bizony ez az Isten fia volt. Ez a százados, mely levezeti az egész kivégzést, és ő felelt azért, hogy mindenkit, akit ott a keresztre feszítenek, az meghalljon. Ez ott szemlélődik, figyel, és eljut egy csodálatos hitvallásra, hogy bizony ez nem ember volt, ez az Isten fia volt ott a kereszten. Igaz az, amit állított magáról. Ez tényleg az. És mindezt úgy jutott el odáig, hogy ott volt, végig volt, hallgatta, mit mondott Jézus, látta, hogy mit tesz Jézus, és eljutott erre a bizonyosságra, és ki is mehet ezt jelenteni. Hát nézzük meg őt, aki ugyan nagyon messze van Jézustól, hiszen pogány ember, aki talán nem is ismerte, sőt több mint valószínű nem is ismerte az Ószövetséget. Igazából lehet nem is hallotta Jézus tanításait, nem úgy, mint a nép vezetői, nem úgy, mint Izrael népe, akik hallották, nem úgy azok az emberek, akik látták is, hogy emberek meggyógyulnak, akik méltán mondhatták volna azt, hogy tényleg ez az Isten fia. És mégsem jelentik ki ott a keresztnél. Pedig ők is látják, ők is hallják, hogy mit mond Jézus, és mit tesz Jézus ott a kereszten. Mégsem jutnak el arra, mint az a pogány ember, aki nagyon távol van az Istentől, és mégis egészen közel kerül hozzá ott a keresztnél. És olyat mond itt a legvégén, amely tényleg nagyon súlyos hitvallás, nagyon értékes mondat. Hát sokszor van ez így, akár társaságban is, hogy valaki csak hallgat, sokan hozzászólnak, sokan beszélnek, sokat talán nagyot mondanak, gondolják magukról, és egyszer csak ott a legvégén, aki oly csendben volt eddig, figyelte ki, mit mondott, mi zajlik ott, egyszer csak mond egy olyat, ami minél többet élt, mindennél többet élt, mint amit az előtte szószólók mondtak. Itt is sok minden elhangzik itt a keresztnél, a kereszt körül. Az emberek nagyon sokat beszélnek, gúnyolódnak is, meg kijelentenek is valamit, meg félre mondanak itt valamit. De van ez az ember, aki a legvégén ott megszólal, és ennek súlya, értéke és áldott hitvallása van. Nézzük meg azt, hogy hogyan jutott el idáig, és mit tudhatunk meg róla. Három dolgot tudunk meg ebben a történetben, erről a századosról, hogy megfeszítette Jézust, hogy szemlélte Jézust, és végül pedig bizonyságot tett Jézusról. Ő volt az, aki megfeszítette Jézust. Ő neki ki volt adva a parancs, itt vannak ezek az emberek, hárman, ezek bűnözők, vidd őket katonáiddal, kísért fel a Golgota hegyére, és feszítsd meg mind a hármat. És ő, mint katona, elkezdi ezt a műveletet. De mielőtt ez megtörtént volna, ő volt az, aki levezethette azt is, hogy megkorbácsolták Jézust. És hát abban az időben, akit megkorbácsoltak, tudták azt, hogy mivel jár. Korbácsok végén csontok, kövek voltak rögzítve, hogy még jobban bele menjen a bőr alá, és amikor húzzák, akkor hasítsa a húst is, a bőrt is az emberen. Egy ilyen korbácsolás után óriási vérveszteséget is éltek meg azok, akik ezt átélték. És természetesen meg is gyorsította a halált is, hiszen így már egy ilyen háttal, egy ilyen meggyötölt testtel nehéz volt már túlélni egyre hosszabb időn ott a kereszten. Na de hát még a keresztig el kell jutni. az meg úgy történt, hogy erre a hátra vagy vára rátettek egy keresztfát. Ugye ez a keresztnek a keresztfája. És azt kellett fölvinni. Vinni városon kívülre, vinni föl erre a hegyre. Olvassuk és tudjuk, hogy Jézus ezt már nem bírta. És egy idő után egy embert kértek meg, egy cirénei Simont, hogy ő vegye át ezt a súlyt, és ő vigye föl. És amikor fölértek, akkor történt meg az, hogy oda szegelték a kezét erre a fára, és utána pedig így, ahogy van, fölhúzták arra függőlegesre, és aztán oda szegelték a lábát is. És ezután történik, hogy jönnek a különféle görcsök, jönnek a légszomjak, gyötrődik a szív, próbál dolgozni ebben a hatalmas nagy teherben, és hát az agy is hol kap, hol nem, miket él át ebben az ember, eszméletvesztés és sok minden közbe jöhetett még itt. És ezekben a katonának kellett ezt végrehajtani. Nem vizsgálta azt ő, hogy most ez igazságos? Most Jézust áltatlanul vagy pedig bűnös módján feszíti meg? Nem vizsgálta. Egyszerűen a tömeg ezt kérte, nem Barabás kérték ki, vagyis hát Barabás kérték ki, Jézus pedig azt mondták, hogy feszítsék meg. Pilátus is ezt a parancsot adta. Hát én is akkor beállok ebbe a sorba, a megfeszítők táborába, és végrehajtom ezt a parancsot. És nem gondolkodott el, jogos ez, nem jogos. Ki ez az illető? Tényleg az, akinek mondta magát? Mert hallott talán valamit róla? Vagy pedig csak egy zsivány ember, aki hazug? Oly sok ember nem vizsgálja meg, mit mond a tömeg, mit mond egy vezető, mit mond és mit állít ez a világ Jézusról. Csak ezt hallják. Azt hallják, hogy a tanárom nem hisz benne, azt hallják, hogy a főnököm egy nagy ateista, és hülyeség ez az egész Jézus ügy, és sok ember ezt mondja, ezt híreszteli, hát én sem döntöm el. Nem vizsgálódok utána, nem nézek utána, nem kutatok utána, nem olvasok bele a Bibliába, vagy esetleg más tudományi könyvekben, hogy akkor összevessük már, hogy a Biblia, amit ott állít, meg a proféciák, azok megvalósultak, valóra váltak már, egy is valóra vált belőlük. Mert aki elkezdené ezt vizsgálni, az rádöbbenne, hogy hoppá, mennyi profécia valóra vált. Márpedig ezt a könyvet jóval hamarabb írták. És mégis itt is, ott is mennyire igazat mond. Sok ember megy úgy a tömeggel, megy a főnökkel, meg a nagy emberekkel, és ugyanazt teszik, beállnak a sorba. És nem állnak ki Jézus mellett, nem vizsgálják meg, hogy ez áltatlan, vagy tényleg Isten fia, ahogyan mondta, vagy pedig nem. Milyen sokan így vannak. És látjuk ezt ebben a világban. Nem állnak ki Jézus mellett, hanem mennek a tömeggel. De fölmerült bennem az, hogy és mi kiállunk Jézus mellett. Amikor a tömeg ezt mond, azt mond, amaszt mond, amikor az osztálytársak, amikor ott a munkahelyi kollégák hangoztatnak valamit Isten ellen, akkor mi csendben mindezt hallgatjuk. Beállunk a sorba. Mert ez a katona nem gúnyolta Jézust. Pilátus sem gúnyolja. De mégsem áll ki mellette. Te mennyire állsz ki Jézus mellett? Ott, ahol élsz. Abban a környezetben. Ahol vagy. Hány meg hány fiatal elmondja, hogy meg se szólalok. Még Istenről se beszélek. Hány meg hány emberről nem tudják azt, hogy Bibliát olvas, hogy imádkozik, mert nem áll ki Jézus mellett. Elhallgatja. Megy a tömeggel csendben. És nem látszik rajta, hogy keresztény ember lenne. Nem állsz be te is akkor a megfeszítők táborába? Nem állunk be ugyanúgy, mert ha nem állunk ki Jézus mellett, akkor ellenállunk ki. Semleges út nincs. Ha mindent elengedünk, hogy mond valamit az az illető, ha nem mondjuk el a bibliai igéket, ami pont most ott el lehetne mondani, ha ráhagyunk mindent arra a másik emberre, arra a sok gúnyolódóra és átkozódóra, és tudom, hogy nehéz felszólalni egy ilyen közegbe, amikor gúnyolják Jézust, mert mi jön elő akkor? Hát ha felszólalok, akkor gúnyolni fognak engem is. Hát hiszen Jézus megmondta, engem gyűlölnek elsőnek, de aztán gyűlölni fognak benneteket is. Mármint azokat, akik fölvállalják a parázna nemzetség előtt, az emberek előtt, a bűnös emberek előtt, hogy már pedig én ezt nem tartom hülyeségnek, hanem ez az életem. Én vele élek, én őt szeretem, ő az én megváltom. Ő az Isten fia. Fölmerjük-e ezt így vállalni? Vagy csendben végig kivégezzük, likvidáljuk Jézust a mi életünkből? Mert így is lehet. Nem lényeg, hogy ő mit mondott. Fontos az imaházban, hogy ő mit mond, de már hogy a hétköznapi életemben azt úgy éljem meg, hát az nem olyan fontos. Fontosabb itt a világi dolgok, hagy menjek előre, hagy fussak előre, hagy tegyem ezt meg azt, és nem olyan fontos, hogy Jézus mit szeretne tenni az én életemben, és mit szeretne látni, hogy tegyek az életemben. Oly sokan úgy beállnak a tömeggel, és nem mernek felszólalni a tömeg ellen. Hány fiatal van így? Nem szerető cigizni, nem szerető alkoholt fogyasztani, nem szerető buliba járni, mégis cigizik, mégis alkoholt fogyaszt, és mégis buliba megy. Miért? Mert a nagy menőket csinálják, meg mindenki ezt csinálja. Hát akkor én mit csinálom? Nem hangoztatója, hogy milyen jó buliba járni, milyen jó berúgni, ezt nem hangoztatja, de mégis ott van velük. Mert nem mer ellenük kiállni. Nem meri megmondani a saját véleményét. Nem meri megmondani azt, hogy ez rossz. Ott, a bulis közegben. Ott, az osztálytársak között. Én több fiataltól hallottam már, hogy én nem szeretem. De mégis csinálja. És nem vagyunk így néha Jézuson? De tudjuk, hogy mi lenne a jó, mégsem állunk ki mellette. Amellett, aki kiállt mellettünk, ott a kereszten, aki pont ezért jött. Ki hiszi igazán, hogy a szerítséggel, mindenekkel szembenni erejében, ki alázza meg magát naponta, és éli át az alázat győzelmét? Ki veszi komolyan Jézusnak a szavát a hétköznapi életben? Ki gondolja azt, hogy többet jelent az Isten szeretete, mint a pénznek az ereje? Ki a mai világban? Oly kevesen. Oly sokan a tömeggel mennek, oly sokan a vezetőkkel mennek, oly sokan a politikusokkal mennek, és azt mondják, amit hallani akarnak, közben pedig a szívükben érzik, hogy ez nem így van. De mégis azt mondják. Hát, mi álljunk ki Jézus mellett. Nem azért, mert meg kell védeni őt, hanem ő kiállt melletted ott a kereszten. Akkor, ha te ő benne hiszel, akkor a parázna nép előtt, a bűnös nép előtt nem mersz kiállni. Ő arra biztat bennünket, hogy vállaljuk őt ebben a világban. És ez a katona, ha még itt nem is vállalja a keresztre feszítésnél, a végén csak eljut oda, hogy a parázna és gúnyolódó emberek között ő mégis vállalja Jézust. Hát te is vállalt. Aztán ez a katona szemlélte Jézust. Miközben kivégeztette. Miközben zajlik ez az egész borzalom, ami ott történik. Észreveszi, hogy ez az ember ez egészen máshogyan viselkedik. Ő már több kivégzésen részt vett. Ő már több embert látott keresztre feszíteni. Ő feszítette meg. De egyik sem így viselkedik, mint Jézus. Ő nem ezt szokta meg. Azt olvassuk, hogy vele szemben állt, és látta ezeket, amik történnek. Látta azt, ahogyan beverik a szeget, látta és hallotta azt, ahogyan gúnyos arcok gúnyolódva gúnyolódnak vele, és látja a reakciót. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Mi ez? Ez az ember imádkozik. Méghozzá ezekkel az emberekkel kapcsolatosan. Ilyen megbocsátom. Hát nem ezt szoktam meg. Visszakiabálnak, kárunkodnak, gúnyok és különféle hangokat adnak. Amikor megfeszítünk egy embert, akkor azok kárunkodni szoktak, azok szitkozódni szoktak. Ez az ember, mint egy néma bárány, tűri mindezt. Sőt, ha megszólal, akkor megbocsátó szeretet van benne. Ki ez, aki így tud viselkedni ebben a helyzetben? Aztán ki ez, aki nem magával törődik, hanem ott a halála előtt másokkal? Ki ez? Aki odafordul egy olyan emberhez, aki ott van mellette, akit a bűn miatt ítéltünk el, és ott szenved vele a kereszten, hát ő is gúnyolta őt a sokasággal együtt. Most meg felé fordul. És segít neki. Sőt, azt mondja, hogy velem leszel ma a paradicsomban. Ki ez az ember, aki törődik ott az anyjával, és az anyját rábízza Jánosra? Ki ez az ember? Ez nem megszokott. Én nem ezt tapasztalom, amikor keresztre feszítek valakit. Ki ez az ember, aki könyörög, imádkozik ott a kereszten, és aki kileheli lelkét, akkor megindul a föld. Sőt, mielőtt még nem hal meg, az ég is elsötétedik. Ki ez az ember? Ki ez az ember, hogy ketté hasad a szikla, ahogyan kileheli lelkét? Ki ez? Ez egy sima ember? Az emberek nem így viselkednek, és az emberekkel nem történnek ilyen dolgok, amikor meghalnak. Ez az ember bizony Isten fia volt. És ez a százados egy óriási változáson megy keresztül. De miért? Mert szemlélte Jézust. Igazán szemlélte Jézust. Vele szemben áll, lovon ül, általában úgy voltak a századosok, úgy történt a kivégzés, hogy ő a lovon ült, még a magassága is megvolt ahhoz, hogy még jobban rálásson a keresztre, és mindezt látta. És egy emberben történik még ekkora változás ott a keresztnél. Ez pedig a Lator. Azt, akit ott mellette megfeszítenek, aki ugyanúgy gúnyolja eleinte, aztán rádöbben arra, mert ő is szemléli Jézust. Hogy reagál, hogy viselkedik, és odafordul. Hát te tényleg király vagy. Hát ha eljön a te országod, akkor emlékezz meg rólam. És azt mondja Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban, velem leszel az én országomban. Micsoda változás. Hát eleinte még gúnyolta, senkinek sem tartotta. Hát ha ugyanúgy károm volt, mint a többi, hogyha te az Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, meg bennünket is ments meg. Velünk együtt szálljunk le együtt a keresztről, ha meg tudod ezt tenni. Gúnyolta ő is, és egy változás történt benne. Tudod, akkor változik meg a te életed, meg az enyém is. Ha szemléljük Jézust. Ha nem szemléled Jézust, soha az életedben nem változik. De ha szemléled, és hallgatod, hogy mit mond, mert ő él és föltámadt, és ma is szól, ha szemléled őt, akkor észreveszed, hogy ki ő, és megváltozik a te szíved is. Úgy átéltem ezen a héten is ezt, hogy mérges lettem valakire. hogy akadályozzad Isten munkáját. Egy olyan ember, aki még vallásos is, aki közel lehetne az Istenhez, és akadályozzad Isten munkáját, és mérges lettem. És aztán ebben a mérgességemben úgy fölemeltem tekintetemet Istenre, aki szeretettel fordult felém, aki megbocsátott oly sokszor nekem, és aki megenyhítette a szívemet is, hogy ne legyen mérges. Ne legyen bennem bosszú, hanem bocsássak meg. Aki aztán meg is szólított engem biztatott szavával, és jövőbe mutatott az ő szavával, és lenyugtatta az én szívemet, és hittel mehetek tovább. Nem kell ezzel nekem annyit foglalkoznom. Az az ő baja, ha Isten ellen megy, nem az enyém. Nekem meg mennem kell tovább. Hogy amikor az ember fölött tekint Jézusra, legyen mérges, legyen békétlen, legyen félelemmel teli, legyen bármilyen aggódó, de fölemeli tekintetét Jézusra, akkor valami ott megváltozik ott belül. Átváltozik az ember. Mássá lesz az ember. Mint ahogyan olvasok a korintusi levélben, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. És ez a százados azért lett hitetlenből hívő, a lator azért lett gúnyolódóból kérő, mert szemlélte Jézust. És hagyj kérdezzem meg, te minden nap szemléled őt? Föltekintesz a hétköznapi gondjaidba, bajaidba, melyek úgy lehúznak, úgy mélyre taszítanak, meg még bűnre is serkentenek. Fölnézel Jézusra, és ha fölnézel, akkor mit látsz? Egy szelíd Jézust, egy érted imádkozó Jézust, egy érted törődő Jézust, mert ezt látta ez a százados is, hogy törődik a körülötte levőkkel, hogy imádkozik értük, hogy megbocsát nekik, hogy értük szenved. Amikor föltekintünk Jézusra, őt szemléljük, akkor az ember megváltozik. Azok, akik meg ott gúnyolták, igazán nem szemlélték őt. Tetteit, cselekedeteit, sőt félreismerték. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Honnan veszik? Illést hívja. Mi köze ehhez, hogy Illés hívja? És akkor ott várják, hogy mikor jön el Illés. Teljesen félreismerik, mert igazából nem is akarták megismerni. Nem is szemlélték igazán őt, hanem ők egy más Istent akartak. Ők egy más Istent gondoltak el. Ők egy más megváltót, meg messiást váltak. Hát azt, akit ők maguk elképzeltek. Sok ember elképzeli magának Istent. Sokszor megkérdezik valakit, egy híres embert is, hogy hát te miben hiszel? Hát én elgondoltam erről, arról, amarról, én nekem van egy saját hitem. Kialakítottam saját hitemet. Hát az sem szemléli az Istent. Saját Istent gyárt magának. Saját életfilozófiát gyárt magának. És mit fog elérni vele? Ez megváltoztatja az életét? Ez átformálja? Jobb emberré teszi? Dehogy? Bennünket egy valaki tud megváltoztatni. Az pedig Jézus, ott a kereszten. Szemléld őt, aki nem csak meghalt életet, hanem fel is támadt, és változást tud hozni életedre. És ez a százados őt szemléli, és bizonyságot tett Jézusról. Ez a harmadik lépés, amit ő itt megtesz. Ott, ahol gúnyolják, ott, ahol megvetik, ott, ahol szidják, ez a százados kimeri jelenteni, hogy Isten fia. Ott, ahol azt mondják csak neki, ha Isten fia vagy. Ő meg nem azt mondja, hogy ha, hanem bizony az Isten fia volt ez. Bátorság kell ehhez. Ezt kimondani, felvállalni. Mondhatjuk azt, hogy hát csak nem mehetek neki visszaszólni. Hát csak százados. Csak római állampolgár, ami abban az időben rengeteget jelentett. De azért tudtak volna kárt okozni ennek a századosnak. A nép vezetői, hallva ezt. Mégis kimeri jelenteni. Bátor bizonyságtevője a gúnyos közegben, és kijelenti, hogy Jézus az Isten fia. Hát őt is meg lehet akkor feszíteni, nem? Ő is káromlás szól. Őt is lehet akkor bevádolni Pilátusnál. Mit merez mondani Jézusról? És mégis kimeri mondani. Ott, ahol a gúnyolódó szavak hangzanak el, Isten dicsőítő szó hangzik el. Történt egyszer, hogy egy keresztény ember, egy prédikátor járt egy teremben, Londonban, és ott az idegen vezető azt mondta, hogy ez az a szék, ahol Voltaire az ateista gondolatait megfogalmazta. A prédikátor átlépte azt a elválasztó részt, nem érdekelte, nem kért engedélyt, leült abba a székbe, és a következőt énekelte el, hol Jézus Úr az éjszakát, napsugaras fény jája át, országolása még megáll, ha minden semmiségbe száll. Miért tette ezt? Ott, ahol a szégyen fogalmazódott, meg a szitkozódás, a kárunkodás, ott ő elmondja az Isten dicséretét. Hát merünk ilyet tenni? Hogy ott, ahol elhangzik a gúny, úgy a jelenben, nem pedig majd utána, mi meg kiállunk és dicséljük az Istent. Kell ehhez egy bátorság. Aztán történt egy misszionárussal, aki Dél-Kínában tevékenykedett, és egy intelligens, kinézetű ember hallgatta Isten tiszteletről Isten tiszteletre, és az egyik este megszólította őt, hogy miért beszélsz te mindig ugyanarról? Hallgatlak már harmadjára, és mindig ugyanazt mondod. Hát azt mondja a misszionárus, hogy mire gondolsz? Hát mindig erről a Jézusról beszélsz. Hát miért beszélsz te mindig erről? Változtass meg a te beszédedet, és beszélj másról. Akkor ez a misszionárus azt kérdezte ettől a kínai embertől, hogy mit vacsoráztál tennap este? Hát ugye a kínaiak mit esznek? Rizst. Hát rizst. Mit fogod enni ma este? Rizst. Holnap is fogod enni? Holnap is. Ez az életem, hát rizssel élünk. És akkor azt mondta a misszionárus, nekem meg Jézus az életem. Én meg vele élek. Kimeljük mi ezt bátran jelenteni, hogy az, aki vállalt bennünket, aki vérét ontotta mi bűnénket, vele élek a gúnyolódó közegben, a parázva nemzetség között, a kollégák között, az osztályteremben, a tanár előtt. Emlékszek arra, amikor egyszer egy istenes verset kellett elemeznem irodalomból, és beleéltem a hitvallásomat is, beleéltem a bibliai igéket is, és hát gondolkoztam, mit fog szólni az irodalom tanár. Hát ő örömmel fogadta, és megörült ennek. Még kérdezősködött is vele kapcsolatosan, hogy honnan vettem, mi ez az idézet. Hát sejtette, hogy a Bibliából, ugye az az idők még nem azok az idők voltak, mint a mostaniak, de már a változásnak az ideje volt. Milyen jó, amikor ki tudod jelenteni, nem tudod, hogy mindenki gúnyolódva fog majd venni. Lehet, hogy lesz valaki, akit érdekelni fog, hogy ő is szemlélni akarja az Istent. ő is meg akar változni. Mert nekünk változásra van szükségünk. Ha úgy halunk meg, ahogyan születtünk, akkor a kárhozat vár ránk. De ha megváltozunk, átformálódunk Jézus Krisztus által, az örök élet vár ránk. Legyen ez így a mi életünkben, hogy őszemlélve változunk, és bátor bizonyságtevőké válunk.